14 óra. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, Hornyák Zoltánt hallják. A régiós együttműködés fontosságát hangsúlyozta a külügyminiszter a hétfőn kezdődött Bledi stratégiai fórummal összefüggésben közzétett Facebook bejegyzésében. Magyarország biztonsága, versenyképességek közlekedési és energetikai összeköttetései, valamint a Nyugat-Balkán európai integrációja mind azon is múlik, mennyire tudunk együttműködni a régióban, mutatott rá Orbán Anita. A külügyminiszter azt írta, a fórum Közép- és Dél-Kelet-Európa egyik legfontosabb külpolitikai találkozója, ahol politikai és diplomáciai vezetők ülnek egy asztalhoz, hogy a régió előtt álló legfontosabb kérdésekről beszéljenek. Magyar Péter szerint az iskola legfontosabb feladata, hogy a diákok a lehető legjobban megtanuljanak gondolkodni, kritikusan gondolkodni. A miniszterelnök hétfőn a nagykanizsai dr. Mező Ferenc gimnáziumban tartott országos tanévnyitó ünnepségen azt mondta, a kritikus gondolkodás mellett a diákok megtanulhatnak az iskolában egymásért kiállni, csapatként működni, embernek lenni mindig, minden körülményben. Egy iskola feladata azt tette hozzá, hogy ebben segítse a diákokat, hangsúlyozta a kormányfő. A szakminiszter szerint a kormány azt szeretné, ha az iskola nyugodt fejlődést biztosítana és teret adna a diákok kreativitásának, mindenki számára jobb helyé válna, jelentette ki az oktatási és gyermekügyi miniszter hétfőn Nagykanizsán. Lannert Judit az országos tanévnyitón azt mondta, olyan oktatást szeretne a kormány, ahol nem dirigálnak, nem azon törik a fejük, hogyan lehet még több követelményt támasztani, még több terhet tenni mindenkire, hanem azon, hogyan lehet olyan közös fejlődési utakat kijelölni, melyek a pedagógusokat és gyermekeket egyaránt szolgálják, tette hozzá a szakminiszter. Az iskola kezdés továbbra is az év egyik legnagyobb családi kiadása. Egy átlagos magyar háztartás majdnem 108 ezer forintot fordít a tanév kezdésre, gyermekenként pedig 67 ezer forinttal számol, terül ki egy friss kutatásból. A közlemény szerint a legtöbben továbbra is papírírószert vásárolnak, füzetet, tollat vagy más taneszközt az iskoláskorú gyereket nevelő családok 76%-a szerez be. Ruházatra és sportfelszerelésre majdnem 57, egyéb iskolai felszerelésre több mint 44%-uk költ. Műszaki eszközt az idei évben kevesebben vásárolnak a tervek szerint, mivel ezek több évig is kitartanak, ám jóval nagyobb kiadást jelentenek. Laptopot vagy számítógépet a gyermekes családok 10%-a, tabletet 6% szerez be idén kifejezetten az iskola kezdéshez kapcsolódóan. A gyermekenkénti teljes iskola kezdési költés az alsó tagozatosoknál átlagosan 70 ezer, a felsősöknél 69 ezer, a középiskolásoknál 62 ezer, a felsőoktatásban tanulóknál pedig majdnem 81 ezer forint. Szeptember 1-én elindul a kötelező nyugtaadás szolgáltatás, de az év végéig a Nemzeti Adó és Vámhivatal nem bírságol, közölte az adóhatóság hétfőn. A közlemény szerint 2-től a papíron és számítógéppel kiállított nyugtákról is adatot kell szolgáltatni a NAV-nak. A legegyszerűbb megoldás az e-pénztárgép, melynek alkalmazásával a nyugtapillanatok alatt elkészül, az adatszolgáltatás és megőrzés pedig automatikus. Az adóhatóság szerint érdemes kipróbálni a digitális nyugtaadást annak is, aki eddig papír nyugtát használt, ugyanis az alkalmazás okos telefonon működik, használatához nincs szükség külön pénztárgépre, és a nyugtaadatokat sem kell utólag kézzel rögzíteni. Aki mégis maradna a papírnyugtánál, annak is biztosít egyszerű megoldást a NAV. A nyugtaadatok a pénztárgép portál webes felületén kézzel is rögzíthetők, ehhez pedig lépésről lépésre követhető oktatóvideó és részletes tájékoztatás is rendelkezésre áll, írta a Nemzeti Adó és Vámhivatal.
Az időjárásról.
Gomoly felhős, napos idő várható, majd estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye. A szél egyre nagyobb területen megerősödik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 36 fok között valószínű. Kedden erősen felhős lesz az ég és eső zápor, néhol zivatar is előfordulhat, majd napközben csökken a felhőzet és már csak néhol lehet zápor. Kedden délután 27-32 fok valószínű.
Az Európa Rádió híreit hallották.
I'm living proof that there's a savior. In my grave, one word, just one word, I heard redemption call my name. Now that I've tasted living water, there is no turning back for me.
Kárpát-medencei református stúdiók közös műsora.
Köszöntöm a Kárpát-medencei Református Rádiók hallgatóit. Önök közös műsorunkat a Határtalant hallják. Bekfi Mária vagyok. Hallgassák meg az Anyaország, Kárpátalja és Erdély híreiből készült összeállításunkat. Egy kis ízelítő mai műsorunkból. Ifjúsági találkozó a Beregszászi Református Gyülekezet szervezésében.
A villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagy városon keresztül. Több állomáson kell ezt végig mennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink.
Stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország.
A kamaszak az egy kognitív viselkedés terápiás része a Betesda Kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban és a felnőttkorban is egyébként egy jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben.
Idén is Algyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem.
Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk. Hát többek között azért maradtunk ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől.
Ezekkel a témákkal várjuk Önöket, ha tehetik, tartsanak velünk.
The love of God is greater far than tongue or pen can ever tell. It goes beyond the highest star and reaches to the lowest hell. The guilty pair bow down with care. God gave his son. Heart.
határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Kárpátalja. Augusztus 26-án villámtöltés címmel ifjúsági találkozót szervezett a beregszászi református gyülekezet. Az egész napos programot a gyülekezet fiataljai álmodták meg és valósították meg, ezzel is megmutatva, milyen nagy erő és összefogás rejlik a fiatalokban. A résztvevőket egész napos színes programok várták, áhítatók, evangelizációk, koncert, ifi város, valamint számos, érdekes és interaktív stand gondoskodott a tartalmas kikapcsolódásról. A következőben helyszíni összeállításunk következik. Főszervező, az ifi város szervezője, a programok kialakítója, lebonyolítója, áll velem szemben Margiti Cserika, református lelkésznő. Mit kell tudni erről az programról, amely ma itt majd megvalósul a villámtöltésen?
Hát a villámtöltésnek a fő témája bizonyára már sokszor elhangzott, az áldás útja. És ezt próbáltuk megvalósítani egy interaktív nagy városon keresztül, több állomáson kell ezt végig mennie a csapatoknak, és vannak ügyességi állomásaink, vannak inkább lelki állomásaink, vannak workshopjaink, de mindegyiknek ugyanaz a központi gondolata, az áldás útján hogyan megyünk, és ezeket különböző oldalról, szemszögből próbáltuk meg bemutatni nekik. Mindegyik állomáson vannak leírások, vannak, és mindegyik állomáson van egy útravaló, hogy hogyan is a mindennapokban hogyan tudják megfogni a fiatalok az áldás útját, és ezen kívül például a lelkész szekcióban ott Geri Tamásnak a Megszenteltüktak című könyve alapján inspirálódtunk, és nagyon érdekesen kialakítottunk olyan állomásokat, ugye ő írja le azt, hogy mindenkinek más lelki alkata van, és hogyan tudunk kapcsolódni az Istenhez. Ezért érdekes a fiatalok szempontjából, mert vannak bizonyos formák, amiket ismerünk. Tudjuk, hogy van dicsőítés, tudjuk, hogy van Isten tisztetet, tudjuk, hogy van mondjuk ifjóra, és akkor másképp hogy tudok még kapcsolódni az Istenhez, és ezeket az állomásokat pont úgy alakítottuk ki, hogy igazából egy csomóféleképpen tudunk lelki alkatunktól fogjuk kapcsolódni az Istenhez, megtapasztalni az ő áldását, mert ugye az elsődleges megtapasztalása az, hogy tudom azt, hogy az Isten jelen van az én életemben, és erre próbáltunk fókuszálni, egyszerre fog mozogni, reméljük 300 plusz fiatal, és egyszerre körforgásban fognak ebben az egészben részt venni, és valahol ez egy olyan közösségi élmény lehet, arra igyekeztünk koncentrálni, hogy mindenki az ifjével tudjon csoportba menni. Azért, hogy majd amikor egy hónap múlva, két hónap múlva visszagondolnak, akkor milyen jó lesz visszagondolni arra, hogy emlékeztek, hogy gurítottuk a kis gurika csatornába a labdát, és valahol arra igyekeztünk összpontosítani, hogy ez lehessen nekik egy olyan közösségformálás is, ahol mégiscsak az Isten közelségét tapasztalták meg, és azt hiszem, hogy ez tudja majd építeni az ifjúsági közösségeket is.
Azért ez egy komoly szekciója lesz az alkalomnak, ezt lépésről lépésre ki kellett gondolni, kik lesznek a meghívott workshopok, és ugye több programhoz is, sátorhoz is lehet majd csatlakozni, említhettek itt akár az Exodus-t, a Krödét, Sámuel alapítvány, tehát lesznek azok, akikkel megismerkedhetnek a munkásságukkal, a szolgálatukkal. Hogyan lett ez kitalálva?
Hát igazából az ifjivárosnak a koncepciója az már 2 éve megszületett, mert már akkor is ifjivárost csináltunk. Most egy kicsit igyekeztünk egy fonalra felhúzni, nem különálló állomásokat, ahol lehet teljesíteni, és ahol csak a csapat élmény van meg, hanem inkább jobban kapcsolni a témához. És igen, nagyon sok munka van benne, a fiataloknak is nagyon sok munkája van benne, mert ezeket mind először ki kellett találni, majd fel kellett építeni az utolsó részletig, megnézni, hogy biztos minden kellék ott legyen, biztos minden feladatlap, minden toll, minden egyes részlet, amire szükség van, az ott legyen. De olyan jó tudni azt, hogy vannak fiataljaink, akik ebben meg becsatlakoznak, és akik állomást vezetnek, és akik sok munkával, vagy kevesebb munkával, de mégis áldásos munkával ott voltak, és ezt vállalták, és azt hiszem, ez hatalmas nagy ajándéka az Istennek számunkra.
És hogyan lehet ezt elérni? Hogy ma egy gyülekezetben, mondhatjuk azért, az egy előny, hogy egy elég nagy gyülekezetről beszélünk, egy városi gyülekezetről, de mégis ennyi fiatal becsatlakozik önként és szolgál.
Azt hiszem, ez nem a mi érdemünk elsősorban. Én hiszem azt, hogy ez a Szentlélek munkája, és a fiatalok, akik mondjuk már régebben velünk vannak, akik különböző képzéseken is részt vettek, én azt látom, hogy a fiatalokat a fiatalok tudják megszólítani, mert az, hogy mi lelkészekként oda megyünk és odaállunk, és próbálunk meghívni őket, próbáljuk őket akár a KT órákon, akár a gyülekezeti alkalmakon hívogatni őket, az is jó, de igazából a fiatalokat a fiatalok tudják elérni, és olyan jó tudni azt, hogy van egy kemény mag, egy munkatársi csoportunk, akik tudják majd bevonni a fiatalokat, és valahol azt hiszem, hogy visszatérek arra, hogy mindenek előtt a Szentlélek munkája.
Te hogyan értékeled akár az előmunkálatokat, és már a mai napra lezajlott előadásokat, dicsőítéseket, hogyan értékeled ez idáig szerinted? Jól valósult, meg úgy valósult meg, ahogy terveztétek, akár hogyha azt láthatjuk, hogy az egész gyülekezet összefogott, hogy ez a terem úgy nézzen ki, ahogy ma most beléphettünk.
Nem tudom, ha 1-től 10-es kellene kéne értekelni, akkor azt mondanám, hogy 100. Amikor bejöttünk először ide, akkor az első csapattal, akkor az én gondolataimban megjelent, hogy hát ez nem lehet, mármint hogy ez lehetetlen, mármint hogy emberileg lehetetlen. És nagyon izgalmas, hogy az Úr, amikor nekünk elfogyott, és elfogy az erőnk, és már nem tudom, hanyadik 12 órás munkanap megy le többünknél, mert tényleg sokan itt vagyunk, és van olyan fiatal, aki már lassan beköltözött ide. És az Úr azt mondta, hogy jó, oké, nektek nincs, emberileg elfogyott, adok nektek pluszba. És ezt olyan csodálatos megtapasztalni újra és újra, hogy megújít az ereje, és hogy a fizikai erőnket is meg tudja újítani. Úgyhogy én úgy értékelem, hogy eddig minden rendben megy, és azt hiszem a regisztrációnál is csodát vittek véghez a regisztrálók, mert egy ilyen tömeget, ilyen operatívan is, ilyen szépen is, oda vagyok meg vissza. Szerintem az áhítat, a kezdő áhítat és az előadás is nagyon-nagyon sok áldást hordoz rövid távon is, hosszú távon is majd a fiatalok életében. Én hálás vagyok, hogy azokat az előadókat tudtuk meghívni, akik éppen szolgálnak, vagy még szolgálni fognak, mert mondhatnánk azt, hogy mi akaratunk, és mondhatnánk azt, hogy a mi szervezésünk, de nem lett volna ilyen, és nem lenne ilyen felemelő, hogyha az Úr nem segít, és nem mondja azt, hogy na jó, ti amennyit tudtok beletenni, azt én megáldom, hogy abból valami szép és nagy történjen.
Rajkó Balázs.
A B mint kíváncsi is megjelenik a villámtöltésen. 3 kérdéssel. Mi lesz ez a 3 kérdés?
Hát valójában, ha jól számolom, akkor 34 darab kérdéssel készültünk, mert ugye aki ismeri a B mint kíváncsi YouTube csatornát, alapvetően 3 kérdéssel dolgozom. Én ebből a középsőt most kihagytam. Azzal kezdjük, hogy vagy. Azzal zárjuk, hogy mit gondolsz Istenről. És a középső kérdés pedig egy stílszerűen egy cilinderből, egy kalapból, egy fekete kalapból fogom kihúzatni a kedves vendéggel, a kedves kíváncsi fiatallal, és vagy kevésbé fiatallal, amire előre fölértünk 30 pár darab kérdést. Ezek között vannak egészen banálisok is, vannak talán olyanok, amikre egy picit vidámabb választ lehet adni, aztán vannak olyanok, ami talán egy picit komolyabb is, de semmiképpen nem szerettem volna arról faggatni a jelenlévő közel 400 református fiatalt, hogy hol tartasz az életedben. Mert ez a nap ez nem erről szól, nekem se, ők nekik se. Nagy öröm, hogy itt lehetünk. Margitis János, aki az egyik főszervezője, ha nem a főszervezője ennek bocsánat a pontatlanságomért ennek a rendezvénynek, ő dobta föl egyszer egy privát beszélgetést, hogy mit szólnék hozzá, hogyha itt lehetőséget kapni, akár megmutatkozni, akár eltölteni egy kellemes napot, és ez adta az apropót, hogy itt vagyunk. Tegnap nagy izgalommal kialakítottunk egy kis stúdiót, sarkot. Hát kíváncsian várom, hogy mennyire lesznek kíváncsiak a fiatalok erre a fajta töltekezésre, mert azt gondolom, kérdéseket feltenni, válaszokat kigondolni, adni rá, az ugyanúgy feltölt.
Talán még most nem fogsz tudni erre válaszolni, de lehet majd az esemény után is megkérdezlek, hogy mennyire lehet megszólítani beszélgetésekkel a fiatalokat, akár kérdésekkel szerinted. Mennyire nyitottak arra, hogy magukról beszéljenek ma a fiatalok?
Hát őszinte leszek, fogalmam sincs. Én már a kevésbé fiatalabb generációhoz tartozom. Öreg boomer vagyok, hogy így félig viccesen fogalmazzak. Nem tudom. Igazából erre a kérdésre én is nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire ez. Én rajtam nem fog múlani. Remélem, hogy ha döcögbe is fog indulni, de rá kapnak az ízére, és kíváncsiak lesznek ők is.
A Csongori Református Gyülekezet ifjúsága is itt van a villámtöltése. Milyen nagy lelkülettel érkeztek ide feltöltekezni így a tanév kezdete előtt?
Hát egy nagyon intenzív nyár van a mögöttünk. A Csongori ifjúság egy része is kivette a részét ezekben a szolgálatokban, és egy részük benne van ennek az alkalomnak a szervezésében, és a többiek pedig érdeklődőként jöttek el. Hát remélem, hogy feltöltő lesz számukra azért ez a találkozó, úgyhogy ennyi fiatal összegyűlt. Nagyon nehéz manapság összegyűjteni őket. Igazából még nyár van, még nagyon sokan közülük a nyaralásukat, a családi együttléteket töltik, de akit sikerült
sikerült otthonról feltoborozni, meg fellelkesíteni, velük eljöttünk, úgyhogy reméljük, hogy ez egy olyan kezdet lesz így az őszi időszakra, hogy az ifibe intenzívebben meg fognak tudni csatlakozni.
Szolgálnak is a csongori lányok, erről mit kell tudni?
Igen, idén először szerveztünk egy különleges alkalmat Csongoron, az Exodus szervezeten belül. Csongoron a Betesda szenvedély betegeket mentő misszióban adtunk helyet ennek az alkalomnak, 30 fiatal gyűlt össze, és hát nem csak Kárpátaljáról, néhányan Magyarországról is becsatlakoztak, de igazából a kárpátai fiatalokra gondoltunk, amikor elindult ennek a programnak a megszervezése, meg a tervezete, meg az imádság érte, hogy beleszokjanak a szolgálatba, és megszeressék a szolgálat különböző területeit, és azt tapasztaltuk meg a nyár folyamán ebben az egy hétben, hogy nagyon intenzív volt a hét számukra, de nagyon sok lelki töltetet kaptak ezen a héten, belekóstoltak úgy a gyerekszolgálat különböző területeire is, de az idősek között végzett szolgálatban is, és mégis közösségben voltak egymással, tehát ebből mindenképpen ők nyertek, és reméljük, hogy jövőre még több fiatal csatlakozik majd ehhez a programhoz, és vesznek részt különböző szolgálatokban, és mi meg örömmel adunk helyet nekik, és örülünk, amikor látjuk, hogy a jövő a nemzedékének nem közömbös az Isten ügye, mert hogy ebből merítenek erőt, bármennyire is nehéz volt egy-egy terep, meg fárasztó volt szolgálatokkal megtüzdelni ezt a nyarat. Én hiszem azt, hogy maradandó élményeket szereztek, és ahogy látom, tehát hogy nem elfogyott a lelkesedésük azok, akik ott voltak, hanem itt ezen az alkalmon is intenzíven benne vannak a szolgálatban, és van erejük, és lelkesek, hogy hogyan mutassák be a többi fiatalnak azt, hogy ők mit csináltak a nyár folyamán.
Knoblok Erzsébet vagyok, presbiter.
És részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan érezted magad, mennyire nagy munka volt ez?
Szóval az előmunkálatok igen sok részletet felölelő előmunkálatos folyamat volt ez igazából. Nagyon sok mindenre oda kellett figyelni a főszervezőknek.
Hogy gondolod, miért fontos, hogy szolgálatként becsatlakozzatok ezekbe az alkalmakba? Ti is presbiterként, ugye az ifjúsági szolgálatba is.
Én azt gondolom, hogy keresztényként arra is kapunk elhívást, hogy világítsunk és hirdessük az Isten igéjét és szeretetét, és hát ez egy nagyszerű alkalom arra, hogy itt legyünk tevékenyen, itt legyünk a fiatalok között. Egyrészt, hogy felvállaljuk azokat a feladatokat, amiket nem biztos, hogy fiatalok el tudnak végezni, másrészt pedig hát egy nagyszerű lehetőség.
Te hogyan érezted magad fiatal nőként? Odaszállod az idődet munka mellett, hogy valóban szolgálj ezzel is?
Én nagyon lelkesen készültem erre az alkalomra, és igyekeztem ott lenni az előkészületekbe, és figyelni azt, hogy mi az a pont, ahol ott tudok lenni tevékenyen, és segítőkezet nyújtani. Én nagyon lelkesített ez a lehetőség. Számomra nagyon egyértelmű az, hogyha egy alkalmat felvállal a gyülekezeti közösség, akkor ott nem csak presbiterként, de gyülekezeti tagként is ott legyen az ember, és oda tegye magát, mert hát megint csak erre kaptunk elhívást.
Rubec Norbert vagyok, Beregszászból, Beregszászi gyülekezet presbitere.
Presbiterként részt vettél az előmunkálatokban. Hogyan zajlott a felkészülés erre a nagyszabású ifjúsági találkozóra?
Hosszú munka, türelem, kitartás, erő van emögött, idő. Úgy gondolom, hogy az Úristen mindenkinek adott ezekből eleget, hogy ezeket a kellő időre úgy tudtuk megvalósítani, ahogy kell, és szerintem minden szép lett, jó és áldásos. Reméljük, hogy ez az alkalom mindenkinek nagy dolgot fog adni, és nagy dolgot fognak hazavinni ezáltal.
Te fiatal presbiterként, aki hát közel egy éve kezdted a presbiterséget, hogyan látod, miért fontosak az ilyen alkalmak, amelyek az ifjúságot szólítják meg?
Mindenképp szerintem az ifjúságnál kell elkezdeni ezt a dolgot, mert sok helyen is az ifjúság abszolút szerintem ezzel a dologgal nem is foglalkozik. Az ilyen alkalmak adnak esélyt arra, hogy fiatalok megtalálják a helyüket, azért vannak tulajdonképpen szervezve ezek az alkalmak.
Az elmúlt percekben a villámtöltésen készült helyszíni összeállításunkat hallhatták.
Rejected, a rock of refuge where my pride is broken. as your foundation when the sand is sinking. Where we are built upon like living stones, there is no one else like you. Conspired to make you captive, but every chain of sin and death you've broken and triumphed over by your mighty power. There is no one else like you. There is no one like you. There is no one else like you. Son of man and son of God. Son ascended, where you are seated at your Father's right hand, forever pleading for the souls you've captured, forever watching as you call us home. There is no one else like you. There is no one like you, Lord. There is no one else like you. Son of man and son.
Határtalan. Határtalan. Mi történik a Kárpát-medencében? Hírek, események, érdekességek. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsora.
Az anyaország stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Betesda Gyermekkórház és az UNICEF Magyarország. A lelki egészség ugyanis a szakemberek szerint nem kiváltság, hanem alapvető jog. Minden gyermeknek joga van ahhoz, hogy biztonságban érezhesse magát, nem csak fizikailag, hanem lelkileg is. A partnerség célja, hogy a két szervezet szakmai tudását és tapasztalatát egyesítve járuljon hozzá a gyermekek lelki jólétének erősítéséhez, a családok támogatásához, valamint a mentális egészséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd előmozdításához. Dr. Nagy Péter gyermek és ifjúságpszichiáter, a Református Betesda Gyermekkórház tudományos igazgató helyettesének elmondása szerint az együttműködés keretében közös kutatások, szakmai konferenciák, edukációs programok és figyelemfelhívó kezdeményezések valósulhatnak meg a jövőben. A riporter Balázs Alexandra.
A kamaszak az egy kognitív viselkedés terápiás része a Betesda kórháznak. Azért nagyon fontos ez a megközelítés, mert ez egy viszonylag időben kezelhető, időben behatárult, nagyon konkrét terápiás segítséget tud adni gyerekeknek. A mentális problémáknak gyerekkorban is, de felnőttkorban is egyébként a jelentős része olyan, hogy megállapítunk egy diagnózist, ez általában az orvosi tevékenység, de utána a kezelés az nem feltétlenül orvosi tevékenység sok esetben. Ilyen például a szorongás, vagy a hangulat problémák, a depresszió, ilyen például a kényszerbetegség, ilyenek az evészavarok, például anorexia, bulimészás, nagyon sok olyan terület van, ahol nagyon komoly tünetek vannak, bizonyos esetekben, mint például súlyos depresszióban, vagy anorexiában az életet veszélyeztetik, de a megoldás mégsem egy orvosi megközelítés lesz, hanem inkább egy pszichológiai. És az, hogy pszichoterápia, az nagyon sokféle dolgot ölel fel, nagyon sok dolgot foglal magába. A kognitív viselkedés terápia, a pszichoterápiás megoldások közt egy olyan, ami nagyon problémaorientált, nem foglalkozik minden nehézséggel, amivel lehetne, nem foglalkozik feltétlenül a tünetnek az eredetével, hanem inkább azt nézi meg, hogy most konkrétan nézzük meg, hogy mi a gond, és nézzük meg azt, hogy milyen megoldást tudunk kínálni. Ez nem feltétlenül a legjobb pszichoterápiás módszer az összes közül, de abban mindenképpen nagyon hasznos, hogy sok bizonyíték van arra, hogy ezt tud segíteni, tud a tünetek enyhítésébe segíteni, és nagyon fontos ilyen szempontból, ami még további erőnye, hogy ezek a kognitív viselkedés terápiás programok többnyire pár hónapig tartanak, 2-3-4 hónapig esetleg, ami azt jelenti, hogy egy nagyon túlterhelt ellátó rendszerben azért így van esélye több gyereknek is elsz hozzájutni, és egy szakember az nem lesz lekötve mondjuk egy évre vagy két évre egy esettel. Ez volt a fő szempont, amiért ez a Betesda kórházban ez nyilvánvaló lett, hogy szükség van rá, és sok olyan gyerek körül hozzánk a kórházba, ahol valamilyen segítségre egyértelműen szükség van, de ez a segítség az elsősorban nem orvosi, hanem valamilyen pszichológiai, pszichoterápiás segítség.
De én úgy gondolom, hogy az is egyedülálló, vagy legalábbis nagyon méltányos, hogy a Betesda gyermekkórházban, most mondtuk a kamaszszakasz kognitív viselkedés terápiás gyermekközpontot, mellette ott van a KIDS gyermek és ifjúság pszichiátriai szakrendelés, mentálhigiénés osztály, pszichológiai és pszichiátriai szakrendelés, ADHD ambulancia. Tehát szerintem kevés olyan kórház van, amely ennyire komplex, és ennyire tudja segíteni azokat a fiatalokat, akiknek a lelki egészsége az nagyon fontos.
Igen, ez nagyon fontos megközelítés, és nagyon remélem, sajnos nem volt arra lehetőségem, hogy az egészségügyi miniszterrel konkrétan találkozzam, ha bár mondjuk az elnöke a szakmai kollégium tagozatnak, ami egyébként a miniszternek, vagy korábban az elnöknek a tanácsoló testülete, de hát nyilván egy iszonyú zsúfolt időszak ez a mostani a kormányváltás óta. De egyébként nagyon remélem, hogy majd valahogy ez az információ eljut hozzá, hogy valahogy ez egyébként a további fejlődésnek az iránya világszerte, hogy a gyerekeknek olyan ellátást kell biztosítani, ami reálisan elérhető. És igazából a legjobb megoldást nem arra szélszerű törekedni, hogy minél több kórházi ágy legyen, mert nyilván vannak olyan helyzetek, amit nem lehet máshogy megoldani, mint kórházi ágyon ellátva. De a gyerek többsége, aki valamilyen mentális nehézséggel küzd, annak nem az lesz a megoldás, hogy befeszik egy kórházba, hanem az, hogy közben jó tud maradni a családjába, a közösségébe, tud iskolába járni, csak mellette közben tud valamilyen támogatás vagy segítséget kapni. És ez elsősorban az ambuláns ellátás, még jobb egyébként talán az, hogyha még csak nem is egy kórházhoz kötődik, hanem valahogy ott lehet a gyerekeknek, a családoknak a lakóhelyek környékén valamilyen rendelésen, vagy akár az iskolai környezetben ezt megoldani. De mindenképpen a Betesda kórház is ezt ismerte fel, hogy meg kell próbálni olyan segítséget nyújtani gyerekeknek, ami segít abban, hogy egyrészt kapjanak támogatást mentálisan, másrészt viszont ez ne jelentse azt, hogy amiatt a közösségből, a hétköznapi életükből ehhez ki kell őket emelni.
Mészáros Antónia, az UNICEF Magyarország ügyvezető igazgatója mondta, hogy a lelki egészség nem kiváltság, hanem alapvető jog, és hogy ha azt nézzük, hogy miközben az európai régióban minden hetedik fiatal érintett valamilyen mentális egészségügyi problémában, Magyarországon a közfinanszírozott ellátásban mindössze körülbelül 100 gyermekpszichiáter dolgozik. Ez nagyon kevés.
Igen. Nincs egy egységes számítás, ami azt mondaná, hogy így kell kiszámolni azt, hogy hány pszichiáter szükséges egy országban. Azt tudjuk mondani, hogy vannak olyan példák, ahol azt mondjuk, hogy biztosan jól működik az ellátás, ott mennyien vannak, aztán ki lehet számolni úgy, hogy várhatóan hány gyereket érint egy ilyen probléma, és ez hány szakembert igényel. Mindenképpen a különböző számolások alapján arra lehet jutni, hogy fölfele hát sokáig el lehet menni, de mondjuk azért minimális szinten körülbelül a háromszorosa kerül ennek a számnak. És a gyerekpszichiáter az egyik kérdés, nyilván itt, ahogy mondtam, és sok minden nem egy orvosi kérdés. Ez gyerekpszichiáternek megkerülhetetlen szerepe van, amikor egy gyógyszert fel kell írni, és van, hogy ez lesz a megoldás. Vannak olyan területek, ahol nem nagyon van más segítség, segítség, nem azért, mert idő nincs rá, hanem mit tudom, ADHD-ban a gyógyszeres kezelésnek egy alapvető szerepe van. Van a depressziónak egy olyan szintje, ahol megkerülhetetlen a gyógyszeres kezelés. Szóval vannak ilyen területek, ahol nem kapacitás hiány miatt alkalmazunk gyógyszert, hanem egyszerűen ez az nemzetközileg elfogadott és javasolt terápiás megközelítés. De az olyan területek viszont, amit már említettem, és ilyen lesz a gyerekpszichiátriai, a gyerekkori mentális nehézségeknek a többsége, ahol nem gyógyszeren múlik a megoldás, ott nem feltétlen lenne szükség orvosra, és nem is kell, hogy az orvosi kapacitás kösse le az összes ilyen esete. Úgyhogy az, hogy mondjuk azt mondom, hogy kéne mondjuk körülbelül 300 gyerekpszichiáter, azt nem úgy értem, hogy ez megoldaná a problémát, hanem ezt úgy értem, hogyha kialakul egy olyan rendszer, ahol dolgozik körülbelül 300 gyerekpszichiáter, és mellettük körülbelül kétszer ennyi pszichológus, illetve mentális egészségi szakember, aki bizonyos problémákkal tud foglalkozni, orvos végzettség nélkül is, akkor működne jól a gyerekpszichiátriai ellátás, gyerekkori mentális egészségügyi ellátás.
A szorongásos zavarok állnak az élen? Olvastam egy adatot, hogy az összes gyermek és serdülőkori mentális diagnózis közel felét teszik ki a szorongásos zavarok, előfordulások pedig 2000 óta megduplázódott. Miért?
Igen, a szorongáshoz zavarok jelentik az egyik leggyakoribb problémát a gyerekek között. Ja, attól függ, hogy ezt honnan nézzük. Tehát, hogyha megkérdezünk mondjuk esetleg egy pedagógus, nem biztos, hogy ezt mondja. A szorongáshoz zavarok akkor gondoljuk a leggyakoribbnak, hogyha csinálunk egy felmérést, ahol oda megyünk a gyerekek közé, nem az ambulancián, akik már jöttek segítséget kérni, hanem elmegyünk mondjuk iskolákba és osztályba, megkérdezünk gyerekeket, kitöltenek kérdőíveket, akkor tudjuk ezt az adatot rögzíteni, hogy nagyon sok gyerek számol be szorongásos tünetekről. Viszont az fontos szempont, hogy ez a gyereken kívül senkit nem zavar. Ezért nagyon sok az ezek a gyerekek sose jutnak el szakemberhez. És ha megnézünk egy ellátóhelyet egyébként, főleg egy osztályos ellátóhelyet, ha nem azt fogják mondani a kollégák, hogy a gyerekek túlnyomó többsége szorongásra érkezik, hanem az, hogy valamilyen viselkedés problémával, agresszivitással, aminek egyébként kb. 80% az nem is egy pszichiátriai betegség, de valamiért a mentő oda viszi el a gyerekeket, vagy a gyerek otthon, vagy nem tudom, hogy valaki oda juttatja el a gyereket. Szóval ez valóban így van, hogy a legtöbb gyereket, akit érint, vagy mentális nehézség, ez a szorongás érinti, viszont az ő többségükkel, azt mondanám, hogy kb. 80%-kal sose találkozik szakember, mert gyötrölnek tőle, lehet, hogy szenvednek tőle, de mivel ez nem okoz akkora problémát a környezetnek, ezért ebből nem is lesz egy nyomás sajnos, hogy a gyerekek ellátáshoz jussanak.
Tehát magyarán a szülő nem ismeri föl?
Lehet, hogy a szülő nem ismeri fel, ezt most nem úgy mondom, hogy valaki hibás, azért csak, hogy mondjuk a osztályban van 30 gyerek, ha valaki ott ül a padba, és közben iszonyan izgul, hogy mit fognak szólni a többiek, vagy borzasztóan stresszel azon, hogy fog sikerülni a számunkérés. Ezt senki nem veszi észre, mert ő nem beszél, nem rúgja fel a padot. Nem lesz olyan, ami másnak feltűnik. Az, hogy miért lett ez több, az nem egy egyszerű megválasztható kérdés, ezek nagyon komplex dolgok, hát tapasztaljuk felnőttként is nyilván, hogy nem egy tényező múlik az, hogy az ember hogy érzi magát egy adott napon, vagy egy ilyen év alatt hogyan változik a lelki állapota, azt nem lehet azt mondani, hogy egy vagy két dolgon múlik. Vannak ebben magunkkal hozott dolgok, vannak örökletes tényezők, vannak környezeti tényezők. Ugyanez a gyerekeknél is, nem lehet azt mondani, hogy egy dolog okozza ezeket, de van egy pár tényező, amit azt gondolunk nagy számok alapján, hogy valószínűleg szerepet játszik ebben. Az egyik ilyen az mindenképpen a kontroll nélküli képernyő használat. Nem gondoljuk azt, hogy egy szorongást képes létrehozni mondjuk egy képernyő használat, viszont valakinek van valamilyen szorongásos hajlama eleve, ami 100 dolog miatt lehet, akkor nagyobb az esélye annak, hogy egy irányítás nélküli kontrollálatlan képernyő használaton keresztül olyan ingerekkel találkozik, amik tovább fokozzák az ő szorongását. Ez részben lehet olyan, hogy azt szűri le különböző ingerekből, hogy ő csúnyább, mint a többiek, vagy kövérebb, mint a többiek, vagy ő szegényebbek, mint a többiek, milyen jó helyen vannak nyaralni. Szóval kérdebe hajlam most magát összehasonlítani másokkal, és leszűrni azt, hogy rosszabb vagyok, ami a szorongás meg hangulat problémákhoz vezethet. Annak sokkal több esélye van erről meggyőződni online térben, mint amikor ilyen lehetőség nem volt. A másik, ami biztos, hogy fontos tényező, az a Covid, az egy nagyon nehéz időszak volt, nem is maga a vírus, habár az is borzasztó lehet egy gyerekként átélni, hogy azzal szembesültek, hogy ami addig egy általuk viszonylag biztonságosan gondolt világ az életveszélyes, és bárki bármikor meghalhat, ezt tudjuk képzelni, hogy ez milyen hatása lett gyereknek a lelki világában, és sose éltünk át, hogy az világháború óta szerencsére nem volt világszinten ez probléma. És utána pedig nem is maga a vírus és az által okozott halálozások, hanem a bezártság. Az az időszak, ami a gyerek fejlődésében a kortársak a legintenzívebb. Amikor egy gyerek 13 éves lesz, körülbelül 12-13 évestől fölfelé, ott a kortársaknak a szerepe az nagyon-nagyon átveszi a fő tényezőt, a személyiség, meg az érzelmi fejlődésbe. Sokkal fontosabbak lesznek a kortársak felülérkező hatások, mint a felnőttek felülérkező hatások. Ez így van az egész világon, minden emberi fejlődésnek ez a normális menete. És ott ez teljesen gellert kapott, ott nem tudtak úgy kapcsolódni fiatalok egymáshoz, mint az előtti, bármikor hosszú évtizedekben nem úgy jöttek visszajelzések, akár negatív, akár pozitív visszajelzések, mint ahogy azt a hétköznapi életben, hogy az embernek az agya ezt várná, hogy az ember ezt hozzáfogja. Úgyhogy ez egy több tényezős dolog, ami miatt azt gondoljuk, hogy a szorongások gyakoribbá váltak az elmúlt időszakban, de úgy tűnik, hogy ez egy egyértelmű tapasztalat mindenhol a világon, vagy Európában biztosan, hogy gyakoribb lett a szorongás a fiatalok között.
Az elmúlt percekben Balázs Alexandr összeállítását hallhatták.
Come set your rule and reign in our hearts again. Increase in us we pray. Unveil why we're made. Come set our hearts ablaze with hope like wildfire in our very souls. Holy Spirit, church, we need your power in us. We seek your kingdom first, we hunger and we thirst, refuse to waste our lives, for you're our joy and prize. To see the captive hearts released, the hurt, the sick, the poor, we lay down our lives for heaven's cause. We are your church. We pray, revive this earth.
Atmosphere.
mi történik a Kárpát-medencében? Hogyan él a magyarság, hogyan élnek a reformátusok? Hírek, események, érdekességek.
Erdély. Idén is Algyógyon várja az érdeklődőket a Fike Szabad Egyetem, amelynek középpontjában ezúttal a hasítás témája áll. A többnapos találkozó az előadások és beszélgetések mellett a közösségi együttlétnek, az elcsendesedésnek és a közös élményeknek is teret ad. Az idei programról, a Főiskolás Ifjúsági Keresztjén Egyesület Szabad Egyetemének céljáról és hagyományairól, valamint arról, hogy mit jelent a hasítás témája, Simon Dorottyával beszélgettünk. A riporter Ungvári Szende.
Kezdjük egy kicsit a legelején, hogy pontosan hogyan indult el a Fike Szabad Egyetem, milyen céllal hozták létre, illetve hogyan változott az évek során.
Magának a Szabad Egyetemnek a története elég régre nyúlik vissza, sajnos pontos évszámot nem tudok, viszont már az 1930-es, 40-es években az akkori fikések tartottak a mai Szabad Egyetemhez hasonló eseményeket, majd az újrainduláskor 1998 nyarán volt az első Fike Szabad Egyetem, utána egy pár évig ment, majd leállt, illetve 2017 óta minden évben megszervezzük. A cél alapvetően az, hogy egy kicsit kötetlenebb, táborozósabb környezetben, viszont mégis megmozgassuk úgy az agyunkat, mint a lelkünket, de együtt gondolkodhassunk, imádkozhassunk. Változások nem feltétlenül voltak, hát a programok jellegében mindenképpen, viszont azért strukturálisan, amennyire én tudom, az megmaradt, hogy vannak az igei részek, vannak kicsit agyalósabb előadások, és vannak olyan tevékenységek, amik akár a testet is megmozgatják, sport, kirándulás, illetve a lelket is.
Hány napos szokott lenni a Szabad Egyetem?
3 teljes nap plusz 2 fél nap nagyjából. Hát szerda délutántól vasárnap ebéddel bezárólag.
Említetted, hogy sok változás nem volt, de van a rendezvénynek olyan öröksége vagy állandó programja, amit mindig megszoktatok rendezni?
A struktúrához igazából eléggé ragaszkodunk, mivel a tapasztalat azt mutatja, hogy ezt így szeretik a résztvevők. De ragaszkodunk ahhoz, hogy reggel korán 7 órakor reggeli imával kezdjünk, amit egy reggeli torna vezet, és csak azután kezdődik igazából a nap. Reggelivel, a hitattal, fő előadással. Amire különösen figyelünk most már egy pár éve, mert nagyon pozitív visszajelzéseket kapunk, hogy mindenképpen legyen valami mozgásosabb, művészetisebb workshop, drámapedagógia, pszichodráma, bibliodráma, mikor milyen előadót tudunk éppen elhívni.
Az idei rendezvény helyszíne ismét Algyógy. Mindig itt szoktátok megrendezni?
Ez lesz a 4. alkalom, hogy Algyógyon leszünk. Azt megelőző években mindig többnyire máshol volt a Szabad Egyetem. Algyógyra most már 4. éve visszamegyünk, mert egy nagyon jó tér van ott. Tágas udvar, nagy a ház, ott a templom, ott a körkápolna, röpi pálya, de igazából minden lehetőség adott minden jellegű programunkra, illetve úgy látjuk magunkon, szervezőkön mindenképpen, de a visszatérő résztvevőkön is, hogy segít az, hogy már egy ismerős környezetben vagyunk, és ez nem szív le energiát, hogy akkor nem tudom, hogy hol van ez, hol van az, tudom, hogy hol van, úgyhogy az energiámat másra tudom irányítani.
Hogyha valaki esetleg Kolozsvárról szeretne lemenni, tudtok biztosítani Algyógyra fuvar lehetőséget?
Amennyiben regisztrál, mert ugye regisztrációhoz kötött, be fog kerülni egy messenger csoportba, ahol lehetőség van arra, hogy a résztvevők egymás között megbeszéljék, hogy ki, mikor, honnan indul autóval, és van-e helye.
Ha már regisztráció, meddig és hol és hogyan lehet regisztrálni?
Augusztus 23-áig lehet regisztrálni, a Facebook oldalon van esemény, és az esemény leírásában a regisztrációs link.
Az idei Szabad Egyetem a hasítás címet kapta. Mit jelent számotokra ez a szó, és hogyan kapcsolódik az idei Szabad Egyetem programjaihoz?
Közel egy évvel ezelőtt fogalmazta meg Dávid István azt, hogy mi lenne, hogyha az idei Szabad Egyetem témája a hasítás lenne, és úgy valahogy egész évben azért erről így gondolkoztunk, forgattuk. Hát többek között azért maradtunk ennél a témánál, mert egyre inkább azt vesszük észre magunkon és a környezetünkön is, hogy az életünk különböző szeleteit nagyon élesen igyekszünk lehasítani egymásról, nagyon elválasztjuk munkát magánélettől, ilyen kapcsolatot az olyan kapcsolattól, a valóságunkat a közösségi médiában mutatott képünktől, de hogy érzékelünk egyfajta ilyen lehasadást, elhasadást. Ugyanakkor meg ez bibliai szimbólum is, az Ószövetség embere a ruhájának a megszaggatásával mutatta ki a bűnbánatát, illetve a gyászát, valami nagypénteken ugye meghasadt a kárpit, jelezve, hogy ezután már szabad bejárásunk van Jézus által Istenhez. És akkor igazából ilyesmiken gondolkodunk, ezeken szeretnénk gondolkodni kint konkrétan algyógyon a résztvevőinkkel is, az előadóinkat, workshop tartóinkat is ebben a tematikában kértük meg, hogy a lehető legtöbb szempontból ezt így közelítsék meg, a fő előadás által igei rész szempontjából, de lesz, ami a párkapcsolatra, szülő-gyermek kapcsolatra, baráti kapcsolatokra néz rá, így, hogy ott hol jelenik meg a hasítás, leválás. Lesz, ami egy kicsit mozgásosabb módon lesz olyan, ami a médiára, digitális jelenlétünkre vonatkozik, de hogy magát a témát több szempontból igyekszünk körbejárni, hogy egy tágabb képet kaphassunk.
Hogyan állítottátok össze az idei programot? Milyen szempontok alapján választátok ilyenkor az előadókat, a beszélgetéseket és az egyéb programokat?
Maga a szervező csapat ugye igyekszik megfogalmazni azt, amit az előbb elmondtam, hogy tényleg az adott témának mely oldalai azok, amiket mindenképpen meg kellene ragadni, és akkor azután szétnézünk igazából az előadók között, hogy ki az, aki mondjuk az adott tematikában, vagy az adott téma részben otthonosabban mozog, és akkor ez alapján kérjük fel, hogy vállalja, jöjjön ki velünk, örülünk, hogy az egész alkalom alatt kint van, és nem csak ki jön, megtartja az előadást, és elmegy. Persze van, aki csak ennyit tud bevállalni, nem mindegy, hogy ki az elérhető, de hát, hogy mennyire van messze, mennyire tudja bevállalni az utat, ilyesmik.
Van olyan idei program vagy programpont, amelyet te különösen vársz valami miatt?
Én igazából az egészet nagyon-nagyon várom. Nem tudok kiemelni semmit, amit különösebben várnék, mert minden programpontot más miatt várok nagyon.
Szervezőként mit tapasztalsz? Mi az, ami évről évre visszahozza az embereket a Szabad Egyetemre, és hogyan tudjátok megszólítani azokat, akik még például soha nem voltak, és gondolkodnak azon, hogy na most idén igenis elmennek a rendezvényetekre?
Szerintem a visszatérések azok nagyrészt a hangulat és a közösség miatt vannak, mert bár van egy elég kötött struktúrája az egész eseménynek, mert hát bele kell férni az időbe, azért nagyon igyekszünk a közösségi élményre helyezni a hangsúlyt. Illetve ugye a nyár az olyan, főleg, hogy nem mindenki él életvitelszerűen Kolozsváron, de még aki itt él, annak is nehezebb nyáron a találkozása rengeteg sok program miatt, és akkor mielőtt kezdődne a tanév, ez így szeptemberben egy nagyon jó találkozási pont még, hogy csekkoljuk, hogy na jó, mindenki megvan-e még. Az új embereknek a megszólítása az mindig nagyon nehéz. Mi hiszünk abban, hogy a személyes megszólítás, a személyes üzenetek azok, amik leginkább célba érnek, ugyanakkor persze a közösségi médiában igyekszünk reklámozni. Mindenkit várunk szeretettel.
Az elmúlt percekben Simon Dorottyával beszélgettünk. A Kárpát-medencei Református Rádiók közös műsorának szerkesztőinek nevében megköszönöm figyelmüket. Legyenek hallgatóink a hét minden napján. Áldást, békességet!
Határtalan. Határtalan. A Kárpát-medencei Református Stúdiók közös műsorát hallották. Elhangzott műsorunkat ma 23 órától megismételjük. Svéd asztal. Az Európa Rádió délutáni menüje. Válogasson kínálatunkból. Minden délután 3-tól 5-ig itt, az Európa Rádióban.